az iránytű következik.
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Bár valamikor az ember lakhelye volt, ma mégis óvatosan, talán egy kis borzongással lépjük át a barlangok bejáratát. És mivel kíváncsiak vagyunk, le is ereszkedünk a mélységbe, és megcsodáljuk a lenti világot. Ebben vannak nekünk hétköznapi érdeklődőknek segítségünkre azok a szakemberek, akik a márciusi barlangok hónapját szervezik. Egyikük eljött ide a stúdióba, velünk van Márkus Katalin, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság turisztikai barlangüzemeltetési vezetője. Kezicsókolom.
Jó napot kívánok.
Köszönöm szépen, hogy itt van. Gondolom, hogy kollégái mindenfelé most a terepen vannak, úgyhogy majd remélem egy ilyen bejelentkezést is ebben a műsorban meg tudnak hallgatni a kedves hallgatók. De öntől most rögtön az elején azt kérdezem, hogy mit jelent az, hogy március a barlangok hónapja? Mi történik most önöknél?
Nagyon szeretnénk, hogy minél több emberhez eljusson a barlangok híre, minél többen megismerjék a barlangokat, és emiatt 2014 óta március kinevezték a barlangok hónapjának, amikor minden nemzeti park különleges programokkal készül. Ez egy nagyon kedvező időszak, hiszen a denevérek már nem telelnek a barlangokban, a szaporodási, pázási időszak sem indult még be, tehát ilyenkor egyik barlangunkban sem zavaró a nagyobb turistaforgalom.
Hány barlang van ma Magyarországon, és ezek közül hány látogatható?
Több mint 4000 barlang van Magyarországon, és csak egy pár látogatható közülük. Egy részük teljesen kiépített utcai ruhában látogatható, de vannak olyan barlangjaink is, amik overallos vezetett túra keretében látogathatóak.
És most a barlangok hónapjában mely túrákra lehet jelentkezni? Hova várják az érdeklődőket?
Mi a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén várjuk az érdeklődőket a Szemlőhegyi és a Pálvölgyi barlangba. Ezek a barlangok egész évben állandó nyitvatartással nyitva állnak a látogatók előtt, de a barlangok hónapjában különleges programokkal, eseményekkel is készülünk. A Mátyáshegyi barlangba is várjuk az érdeklődőket. Ez egy overallos barlangtúra, egy 2,5 órás kúszós-mászós barlangtúra, plusz egy különlegesebb kombinált túrát is szerveztünk, ahol a látogatók a kiépített Szemlőhegyi barlangot is megtekinthetik, valamint a Mátyáshegyi barlangot geológus szakvezető segítségével. Várjuk továbbá a vendégeket a Budai Vár barlangban. Ez szintén látogatható egész évben, de csak bejelentkezés alapján, nincs állandó nyitvatartása. De itt is van különlegesebb programunk, ami nem mindig elérhető. Valamint most éppen a kollégáim a Bátori barlangnál vannak, itt ez egy teljesen kiépítetlen, alapvetően nem látogatható barlang, de most a barlangok hónapja alkalmából ezt is bemutatjuk. Valamint felszíni túrát is szervezünk, amikor a remete szurdok barlangjait lehet végignézni egy geográfus szakvezetővel.
Ugye, amelyeket felsoroltak, ezek nagyjából itt vannak a budai
részen. Így van, ezek egészen közel vannak mind hozzánk.
És merre felé vannak még barlangok így a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén?
Az egész budai hegység tele van barlangokkal, de ezek nem látogathatóak, csak barlangászok, barlangkutatók látogathatják őket. És természetesen a többi hegységünkben, a Bükk-hegységben, Aktelekik, Karszton, Bakonyban, Mecsekben is vannak barlangok. Ezek más nemzeti parkigazgatóságok kezelésében vannak.
És melyek a leghíresebbek, mondjuk így a mai Magyarország területén? Azért néhányat így szerintem mindenki ismer. Az Aktelekét, ahogy említett, ugye ez Hungarikum, ott több barlang is van, de ugye van mondjuk a Lillafüredi, vagy a tapolcai tavasbarlang, tudom, a lóci barlang például szerintem.
Így van, mindegyiknek lehet, megvan a maga különlegessége.
Mondjam még néhányat, ahova érdemes elmenni így országszerte.
Inkább, tehát mindegyik kiépített barlangunkat mindenképpen érdemes megnézni, igazából felsorolta a leghíresebbeket, mindegyik más-más miatt híres. Egy kicsi különlegességet kiemelnék, hogy ha egy átlagembert megkérdez, akkor egészen biztos, hogy az Aggteleki cseppkő barlangot fogja megemlíteni. Mindenki úgy tudja, hogy ez az ország, vagy nagyon sokan úgy tudják, hogy ez az ország leghosszabb barlangja, de ez nem így van. 2011 óta már a Budapesten található Pálvölgyi barlangrendszer a leghosszabb az országban.
Na, hogy növekedhet meg egy barlangnak a hossza?
Úgy növekedhet meg egy barlangnak a hossza, hogy kutatjuk. Egy barlang az nem feltétlenül olyan, hogy bemegyünk, végig sétálunk és mindent látunk benne, hanem előfordulhat, hogy át kell hatolnunk olyan részeken, ahol egy régebbi omlás zárta el az utat, vagy agyak kitöltés, agyak feltöltődés zár el egy-egy szűkebb járatot, és így igencsak tudnak növekedni a barlangok hosszai. A Pálvölgyi barlangnak egyébként az is a különlegessége, hogy ez eredetileg több barlang volt, ugyanis hát a budai termálkasznak jellegzetessége, hogy itt a barlangokat a mélyből feltődő termálvíz hozta létre, tehát a felszínen nem utalt semmi arra, hogy itt barlangok lennének, és több külön-külön részeit találták meg a barlangnak, és később találták meg az összeköttetéseket köztük.
És akkor honnan tudják, hogy mely barlang az, amit most már teljesen felfedeztünk, mindent tudunk róla, és mely az, ahol még esetleg érdemes kutatni? Hát gondolom a Pálvölgyi már elég régóta ismert, és ezek szerint mégis mostanában így viszonylag, nem olyan rég még találtak olyan szakaszokat, amikről mi eddig nem tudtak.
1904 óta ismert, igen, és igazából az, hogy honnan tudják, nem tudják. Van úgy, hogy azt gondolják, hogy nem érdemes tovább kutatni, és mégis jön egy áttörés, ami jelentősen megnöveli a barlang hosszát. A Pálvölgyiben egyébként pont ez történt a 80-as években, amikor egy kilométer hosszú barlangot ismertek ott, és sokan azt mondták, hogy itt nem érdemes kutatni, hiszen ez ennyi. De jött egy friss kutatócsapat nagy lelkesedéssel, és hamarosan 10 kilométer fölé növelték a barlang hosszát, csak egy szerencsés járat megtalálásával.
Tízszerezték tulajdonképpen, ugye, hogy azt mondja, hogy egy kilométer volt.
Így van, és ugyanott több barlangot is találtak, és mondom, mostanra az ország leghosszabb barlangja lett.
És akkor hogy megy egy ilyen felfedező túra? Tehát eddig úgy tudtuk, hogy egy kilométeres mondja, itt volt ez a szikla a vége pont. Akkor még ott megkopogtatom, hogy hát, ha üreges, és akkor tovább, és olyan felszerelés van olyankor lent a barlangászoknál, hogy na, akkor tudunk így újat felfedezni?
Talán inkább úgy, hogy nem egy sziklafal. Tehát egy sziklafalat nem kezdünk el átvésni, de ha azt látjuk, hogy itt egy omladék van, nagyobb kövek vannak egymáson, ha ezt a követ elmozdítom, akkor húzat jön abból a lyukból, akkor már érdemes ott tovább munkálkodni.
Vagy gondolom a vízútját is követi.
A vízútját is követni lehet, de nem a budai barlangokban, hiszen a budai barlangok különlegesebb módon alakultak ki. A Hazagteleki cseppkő barlangra gondolunk, ott nagyon sokan jártak, biztos mindenki emlékszik arra, hogy egy folyó is van a föld alatt, itt tényleg lehet a vízútját követni. Az legtöbb barlang, így az Aggteleki is, úgy jött létre, hogy a fentről beszivárgó csapadékvíz kezdte el tovább tágítani a meglévő kis repedéseket, majd a föld mélyében összegyűlt egy kis patakká, folyóvá, és úgy kereste tovább az utat, amit tovább tágított magának. Itt tényleg a vízútját követjük, viszont a budai termálkaszton, mint mondtam, a mélyből feltődő termálvizek hozták létre a barlangot, tehát itt körülbelül 1 millió éve az egész barlang víz alatt volt, viszont folyóvíz sosem volt benne. Tehát ahogy a budai hegység kiemelkedett, a víz lesüllyedt innét, most már teljesen szárazra kerültek a barlangok, kivéve például a Molnár János barlangot, ami jelenleg is víz alatt van, de itt már csak egy kusza járatrendszert találunk. Itt nincsen ilyen segítségünk, hogy mit követhetnénk. Legfeljebb a geológiai térképeket tudjuk megnézni, hogyha esetleg valami más kőzet lenne, nem mészkő, akkor arra nyilván nem fog folytatódni a barlang.
A technikai fejlődés az segítette a barlangok felfedezését, minél hosszabb járatok megtalálását is esetleg valami módon?
A térképezésben segítette, a térképezés sokkal egyszerűbb ma már, mint régebben. Igazi technikai eszközöket tehát továbbra is az emberi élőerő a legfontosabb a föld alatt.
tehát nincsenek ilyen sziklán áthatoló dolgok, mert ugye egy csomó ilyesmi van már, mindenféle készülékek, amelyek föld alá is be tudnak nézni.
Így van, azt sajnos nem tudják megállapítani az én jelenlegi tudomásom szerint, hogy az ott egy ember által járható járat, amit felmér, vagy esetleg egy agyaggal kitöltött járat, vagy annyira szűk, hogy nem lehet benne elférni.
Milyen érdekes barlang felfedezések voltak, tehát én konkrétan nem tudom már megmondani, de olvastam ilyenekről, hogy nem tudom, építkezéskor ásták az alapot, és akkor találtak fel meg egy-egy ma már járható barlangot, tehát vannak ilyen, még számíthatunk esetleg újabb barlangokra is, akár ilyen módon?
Akár számíthatunk is újabb barlangokra, hiszen itt a lakott övezet alatt nyílnak a barlangok a Rózsadombon. Mindegyik rózsadombi barlangot így fedezték fel. Építkezés során, kőbányászat során, ezeknek nem volt természetes bejáratuk.
És akkor még ezek szerint azt mondja, hogy lehetséges ilyenek, akkor most keresik is ezeket esetleg a kollégái?
A meglévő barlangokban folynak kutatások, új barlangokat nem keresnek, tehát ez mindig csak a véletlen műve, ha esetleg egy építkezés házalapozás során mégis feltárul valami. Jelentős barlangot így azért már 1987 óta nem találtak.
Akkor mi volt?
Akkor a Józsefhegyi barlangot találták.
És ezt hogy találták meg? Van ennek valamilyen története?
Nem mernék el, de most válaszolni egy építkezés során, úgy emlékszem.
Akkor kezdjük ott, hogy mi számít barlangnak? Mert ugye, hogyha jár az ember hegyekben például, akkor vannak sziklák közötti kis lukak, vagy ilyen kis mélyedések, de hát ez nem biztos, hogy ez mind barlangszámnak számít. Tehát így mondjuk tudományosan mi az, amire azt mondja ön, mint szakember, hogy na ez egy barlang.
Magyarországon a 2 méternél hosszabb zárt keresztszelvényű, ember által járható és természetes kialakulású üregek számítanak barlangnak. Itt a természetes kialakulású kitétel egy nagyon fontos dolog, tehát egy bánya az semmiképp nem számít barlangnak, hiszen azt ember hozta létre. A 2 méter pedig az csak egy érdekesség, hogy Magyarországon már egy 2 méteres kis járatot is barlangnak számítunk. Ez külföldön nem feltétlenül van így, ott máshogy is meghatározhatják, hogy mitől számít már barlangnak, milyen hossztól. De mi kis ország vagyunk, kisebb barlangokkal.
2 méteres járat. Hát tulajdonképpen oda nem kell semmilyen felszerelés, oda csak bekukkant az ember, és akkor már látta belülről.
Így van.
Tehát ebbe a 4000, azt hiszem, ugye 4000-et mondott a műsor elején, 4000 barlangunk van.
Több mint 4000.
Ebbe beletartoznak ezek a kis 2 méter környéki kisebb barlangocskák is.
Így van, az ilyen kis sziklaüvegek is beletartoznak. De még így is azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy mekkora ország vagyunk, nagyon sok jelentős barlangunk is van.
És milyen barlangfajták vannak különböző meghatározások szerint?
Attól függ, hogy
barlangtípusok.
Igen, többféle módon is csoportosíthatjuk a barlangokat. A legjellemzőbb talán a karsztos és a nem karsztos barlangok csoportosítása. Barlangok legnagyobb része karsztos barlang, ami azt jelenti, hogy karsztosodó kőzetben, leginkább mészkőben alakult ki a víz oldó hatásának segítségével, de például a Mátrában vannak nem karsztos barlangok, ezek jellemzően kisebbek, ezek akár lávahólyag, lávacső barlangok is lehetnek. Izlandon nagyobb változatok is előfordulnak.
Gondolom, az emberek leginkább a cseppkő barlangokról hallottak, azokról vannak szép képek, azokról, azokat csodálják. Ugye ezek hányad részét teszik ki a barlangoknak, a cseppkő barlangok? Sok van belőlük?
Igazából az, hogy cseppkő barlang, ilyen...
Na javítson ki, legyen szíves, mondja el, hogy akkor ez micsoda.
Tehát ez egy közkeletű elnevezés, de valójában nem létezik olyan, hogy cseppkő barlang. Vannak barlangok, és jellemző képződményeik a cseppkövek, de ez csak egy képződmény a barlangban. Az, hogy valamit cseppkő barlangnak nevezünk, vagy nem cseppkő barlangnak, a Pálvölgyi is a régi elnevezése szerint, talán még a buszmegállót is úgy hívják Pálvölgyi cseppkő barlang, és vannak is cseppköveik, de azért nem úgy néz ki, mint például a Baradla barlang, ami tényleg tele van cseppkövekkel.
Ugye az aktereken.
Így van, az akteleki cseppkő barlangnak a rendes neve a Baradla barlang. Tehát az emberek szeretik cseppkő barlangnak nevezni a barlangokat, akkor is, ha csak kevés cseppkő van benne, mert ezt az elnevezést szokták meg gyerekkoruktól. És nagyon jellemző, hiszen a barlangok, mivel a fentről beszivárgó víz hozza őket létre, ha ez a víz továbbra is beszivárog, akkor miután kialakult a barlang, akkor elkezdődik benne a cseppkőképződés. Tehát gyakorlatilag szinte minden barlangot nevezhetünk cseppkőbarlangnak is Magyarországon, hiszen a budai termák azt, és még néhány kivétellel az a fentről beszivárgó víz által okozott barlangképződésről beszélhetünk.
Ugye a cseppkőképződés, ez is egy ilyen érdekes dolog, erről mindenki tudja, hogy nagyon-nagyon sokáig tart, ugye a cseppköveket nem szabad megérinteni, mert akkor ugye szokott elhangzani, hogy évmilliók munkája vész oda, hogy kell ezt elképzelni, és önök például mit mondanak a cseppkövekről a barlangba érkező turistáknak?
Ezt mi is elmondjuk minden egyes alkalommal, hogy nem szabad megérinteni, hiszen akkor nem tud tovább növekedni a cseppkő. Mégpedig azért nem tud tovább növekedni, mert hogy a bőrünkön van egy vékony sírréteg. Ez teljesen normális dolog, ez a bőrünk védőrendszeréhez tartozik. Azonban, ha ez a sírréteg rákenődik a cseppkőre, akkor nem tud megtapadni az oldott mész, ami növelné tovább a cseppkövet. De ez nagyon egyszerű, hogyha elképzelünk egy zsíros vágódeszkát például, ha azt betesszük a vízcsap alá, akkor megállnak rajta a vízcseppek. Tehát ez igaz a barlangra is, hogyha megfogdossuk, akkor nem fog rajta megtapadni semmi, hanem csak legördül róla a vízcsepp.
És hogyha mondjuk kesztyűben érintjük meg, tehát nem hordjuk fel a zsírrétegünket?
Akkor arról lehet szó, hogy a kesztyű maga az valószínűleg nem teljesen tiszta, hiszen a barlangok nem teljesen tiszták, és hogyha piszkos, agyagos lesz, akkor összepiszkoljuk vele a cseppkövet. És az nem olyan szép látvány.
És miért ilyen különlegesség a cseppkő? Tehát miért bámulja az ember ugye a legjobb értelemben a cseppkövet? Mi az, ami ebben ennyire vonzó tud lenni ön szerint?
Talán az, hogy tényleg évszázezredek, akár évmilliók munkája van benne, és ha egy cseppkövet letörünk, elpusztítunk, akkor emberi mértékkel mérve mondhatjuk azt, hogy az soha többé nem fog újra képződni. Hiszen azt, hogy évszázadok múlva itt leszünk-e még, mint emberiség, azt senki nem tudja megmondani, hogy lát-e még ember azon a helyen cseppkövet.
És mióta tudja az ember például az, hogy a cseppkő így képződik, és hogy vigyázni kell, óvni kell? Mert ugye látunk azért ezekben a barlangban letörött cseppkő torzókat is, ugye, amiről el is mondják akkor a vezetők, hogy nem tudom, ez ekkor akkor letört szándékosan vagy véletlenül. Szóval mióta van ez a tudása meg az emberiségnek, a tudósoknak a cseppkövekről? Mióta védik mondjuk például a cseppköveket?
Ez nehéz kérdés, hiszen attól, hogy a tudás megvolt, hogy ez hogy képződik, és mennyi idő munkája van benne, attól még közel sem biztos, hogy mindig is védték a cseppköveket. Például a Pálvölgyi barlang felfedezésében is egy fontos mozzanat volt az, hogy ugye ez egy bányaudvar volt, amikor még nem ismerték a barlangot, és az aljáró turisták letört cseppköveket láttak a bányaudvarban. Ez persze lehetséges, hogy természetes úton tört le a földmozgások miatt, lehetséges, hogy valaki bement, letörte, de hogy ez még a 20. század elején egy teljesen normális dolog volt, hogy cseppkövet visznek haza emlékbe. Biztos vagyok benne, hogy most is vannak még emberek, akik ezt normális dolognak éreznék, de azt tudni kell, hogy Magyarországon 1961 óta minden barlang védett. A törvény erejénél fogva.
Mit jelent, hogy védett? Nem szabad például egyedül bemenni kísérő nélkül?
Van, a fokozottan védett barlangokban nem, de nyilván nagyon sok olyan barlang van, ahol tényleg a turista ösvény mellett bárki bekúszálhat, benézhet egy zseblámpával, viszont nem változtathatja meg a barlangot, nem kezdhet el ásni, nem rongálhatja, hogyha kutatni szeretne ott, akkor engedélyt kell rákérni.
Kutatni, valaki csak úgy kutatni, ez előfordulhat?
Persze, az embereket nagyon érdeklik a barlangok. Nyilván nem egy átlagos turista akar majd barlangot kutatni, de azért sok barlangász is van, akikben felmerül az a kérdés, hogy vajon mi van itt, ha tovább megyünk? Vajon lehet-e még új állatokat találni? Vagy akár lehet-e kőkori eszközöket találni azokban a barlangokban, ahol éltek ősemberek?
Akkor legyen szíves, mondja el, hogy mit jelentenek ezek a fokozatok. Tehát azt mondta, hogy védett, fokozottan védett, van még ennek más is? Másik rétege is?
Nem.
Ez a kettő?
Ez a kettő.
És akkor ezek pontosan mit jelentenek?
Mivel minden barlang védett a törvény erejénél fogva, ez akármilyen kis üregre vonatkozik. Ezt a védettséget persze fel lehet oldani, hogyha például annyira jelentéktelen az a barlang, hogy egy építkezést mégsem szeretnénk leállítani azért, mert feltárult egy két méteres lyuk, ahol nincsen semmi. A fokozottan védett pedig egyszerűen egy magasabb védettségi szintet jelent, az tényleg egy nagyon-nagyon jelentős természeti értéket képvisel.
Kedves hallgatóink, március a barlangok hónapja, ebből az alkalomból vendégünk a stúdióban Márkus Katalin, a Dunaipoly Nemzeti Park Igazgatóság turisztikai barlangüzemeltetési vezetője, és egy kis zene után majd folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Március a barlangok hónapja. Ebből az alkalomból ül itt a stúdióban Márkus Katalin, a Dunaipoly Nemzeti Park Igazgatóság turisztikai barlangüzemeltetési vezetője, és köszönöm, hogy itt van, mert hogy kollégái kint vannak a terepen, például Borzsák Sarolta, a Dunaipoly Nemzeti Park Igazgatóság barlangtani referense, aki telefonon kapcsolódik a beszélgetésbe. Kezi csókolom. Hall minket?
Jó napot kívánok. Igen, itt vagyok. Jó napot.
Jó napot kívánok. Merre felé jár éppen?
Mai napon itt vagyunk a Bátori Barlangnál, ugyanis itt tartunk egy nyílt napot. A Hárshegyen, Budai hegységben a Hárshegyen van ez egészen pontosan.
Kik jelentkeztek erre, kik vannak ott, hányan vannak, és milyen program várja őket?
Hát most még csak szállingóznak, egyelőre csak egy 10-15 ember van itt, és tulajdonképpen ez úgy néz ki, ez a nyílt napunk, hogy nem kellett rá előzetesen jelentkezni, hanem a mai napon itt vagyunk 10 órától egészen, hát délután 2-ig, és akkor ez alatt az idő alatt nyitva tartjuk a barlang ajtaját, itt vagyunk egy páran a Nemzeti Park részéről, illetve barlangkutatók, a barlangot kutatók részéről is, és bárki, aki erre sétál, vagy aki kifejezetten emiatt erre jön, az bekukkanthat a Bátori Barlangnak az ajtaján. Az első terem az, amit ilyenkor megmutatunk a látogatóknak.
És mit lehet tudni, mit kell tudni a Bátori Barlangról? Egészen pontosan hol van, tehát ha akinek esetleg most támad kedve, akkor hol találja?
És... Hát ha valakinek most támad kedve, akkor tehát a Hárshegyen, a Hárshegynek a csúcsa alatt, a Kánkároly kilátó alatt van néhány méterrel, itt a turista jelzés mentén. A legegyszerűbben a Szépjuhászné megállótól lehet, ugye ott van egy nagy parkoló is, illetve a gyerekvasútnak van ott egy állomása, illetve a 22-es busszal lehet oda eljutni. Legegyszerűbb onnan megközelíteni, és onnan nagyjából egy 20 perces sétával lehet elérni ezt a barlangot. Tulajdonképpen ugye itt a turistaút mellett van egy ilyen nagyon érdekes vasajtó, ami ezt a barlangot rejti, és nagyon sokszor kapunk erre, vagy kaptunk az elmúlt időszakban érdeklődést, hogy hogy lehet ide bejönni, hogy lehet rá engedélyt kérni, de látogatási engedélyt ezt kifejezetten csak barlangkutatóknak adunk az egész barlang bejárására, és ezért van az, hogy ez a mai napon nem igazából barlangtúra van, csak az első nagy termébe lehet ennek a Bátori barlangnak bekukkantani, mert ez azért is nevezetes, és azért érdekli nagyon sok embert, mert ebben a barlangban Bátori László pálos szerzetes a 15. században itt fordította a magyar Bibliát, és van egy kicsit ugye az egésznek egy ilyen pálos rend, meg a pálosok iránt érdeklődők azok, akik nagyon sokszor a barlang iránt is érdeklődnek.
És ennek a munkának, a Biblia fordításnak vannak esetleg még most is ott valamilyen nyomai, amit meg tudnak mutatni?
Ilyen nem, nyilván egy, tehát hogy ugye 15. században élt itt ez a Bátori László remeteként, ennek azért már nem sok nyoma van, de meg sőt, hát ugye magát ezt a Bibliát sem egészen pontosan lehet ma már tudni, hogy hol van valószínűleg, tehát azt mondják, hogy Mátyás Kódex könyvtárában helyezték ezt el annak idején. Amit most itt a barlangban igazából lehet látni, egyrészt itt a remetén kívül a középkorban mindenféle bányászati tevékenység is folyt, ez az, aminek igazából egy kicsit a nyomait lehet látni, meg aztán a későbbi évek barlangkutatásának a nyomait. Szóval igazából azt kell mondjam, hogy leginkább a helynek a hangulata az, ami tulajdonképpen a legnagyobb érdekességét adja az egésznek.
Ugye most elhangzott, hogy ez a barlang, ez egy vasajtóval van lezárva. Márkus Katalint kérdezem itt a stúdióban, hogy azt hogy döntik el, hogy mikor melyik barlangot zárják le és hagyják így nyitva, hogy esetleg bemehessen oda bárki, aki érdeklődik?
Szerintem erről jobb lenne Sárit kérdezni, hiszen ez az ő feladata. Én abszolút azokkal a barlangokkal foglalkozom, amiket megnyitottunk az idegenforgalom számára.
Mert akkor Sári ezt a barlangot ma megnyitotta, ezek szerint kinyitotta. Mi, hogy nyitja ki ezt a vasajtót? Ezt el kell húzni, vagy kinyitni, vagy hogy zajlik ez? Nehéz?
Ennek a barlangnak különösen nagyon bonyolult ajtaja van egyébként, ez egy ilyen dupla falú ajtó, egy nagyon bonyolult retesz rendszerrel. De egyébként, hogy az első kérdésére válaszoljak, igen, az van, hogy van, tulajdonképpen nagyon sok barlangunk van a Dunai-Poly Nemzeti Park Igazgatóság területén, 1500 barlangot tartunk nyilván nagyságrendileg, és ebből mindössze egy 145 az, ami le van zárva, nyilván csak azokat zárjuk le, ami vagy balesetvédelmi szempontból nagyon fontos, hogy ne menjenek le, vagy ne tévedjen le senki, vagy a barlang védelem szempontjából nagyon fontos, tehát hogyha nagyon sérülékeny, nagyon különleges képződmények vannak, akkor mindenképpen szokott rá lezárás kerülni. Van olyan, hogy mondjuk óriási jelentősége van egy barlangnak a denevér populáció szempontjából, akkor kifejezetten a denevérek védelme érdekében, hogy őket ne háborgassa, hogy senki nyugodtan tudjanak telelni, akkor egy ilyen úgynevezett denevérbarát lezárás, tehát olyan, hogy a denevér át tudjon rajta menni, de az emberek nem. Ezeket szoktuk alkalmazni, de egyébként azért nagyon sok olyan barlangunk van, ami egyébként meg nyitva van, és akár egy ilyen kirándulás célpontjává is lehet őket tenni.
Sarolta, ön most milyen felszereléssel van, milyen ruhában kell elképzelni önt a barlang bejáratánál, aki várja éppen az érdeklődőket?
Hát én most teljesen hétköznapi túraruhában vagyok, mert ebbe a barlangba, tehát ahhoz, hogy az első terembe lemenjen az ember, ahhoz egy egyszerű magasszárú cipő, meg egy túranadrág, túraruha is bőven elegendő. Hogyha mélyebb részekre szeretnék lemenni, akkor már mindenképpen overára van szükségem, sisakra, kesztyűre, tehát akkor ez amúgy tényleg kifejezetten egy olyan hely, ahol meglehetősen sáros tud lenni az ember, igaz, ilyen vastag tapadós sár borítja ennek a barlangnak bizonyos részeit lejjebb, de azért is bátorítok mindenkit, aki ma még kedve van és erre sétál esetleg, hogy semmi különleges felszerelésre nincsen szükség, ide az első bejárati terembe tényleg egy utcai túraruhába is le lehet kukkantani.
És aki esetleg tovább szeretne menni, akkor annak most ott nincs lehetősége?
Nem, erre sem most, sem máskor igazából nincsen lehetőség, tehát ebbe a barlangban mi nem szervezünk overallos túrákat, viszont erre van egyébként, tehát hogy vannak más, van más barlangunk, ahol ez elérhető.
Hogyha valaki overallos túrára szeretne menni.
Overallos túrára szeretne menni, arról viszont Kata kolléganőm tud majd sokat mesélni, mert ő az, aki ezeket szervezi, de igen, a Mátyáshegyi barlangban például nagyon jó ilyen overallos túrákat lehet tenni.
Akkor majd Katalint erről megkérdezem. Nagyon szépen köszönöm. Borzsák Sarolta, a Dunaipoly Nemzeti Park Igazgatóság barlangtani referense csatlakozott hozzánk telefonon. Hát sok sikert kívánok önnek, és hogy minél többen menjenek el, és tudja megismertetni a bátori barlangot ezekkel az érdeklődőkkel most, a mai napon, a barlangok hónapjában. Köszönöm szépen, hogy velünk volt.
Én is köszönöm, és várjuk szeretettel az érdeklődőket.
Viszont hallásra, és akkor én a stúdióban pedig folytatjuk a beszélgetést Márkus Katalinnal. Hát remek helyszínen van a kolléganője, akár érigykedhetünk is, de hát ezek szerint ebben a hónapban még lehetőség van. Akár ide is, még ebben a barlangban is majd még le lehet menni?
Nem, ebben a barlangban csak a mai napon szerveztünk programot.
És akkor milyen, hova lehet majd még, tehát ugye már két hete zajlik, mi történt például eddig a barlangok hónapjában, itt a Dunaipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén?
Minden hétvégén szervezünk felfedező túrákat a Szemlőhegyi barlangba, ami annyit jelent, hogy a Szemlőhegyi barlang is egy olyan barlang, amit építkezés során fedeztek fel, és nem ott van a jelenlegi bejárata, ahol a felfedezők bejutottak, hanem a hegytetőn jutottak be a felfedezők, mi viszont csak a barlang alsóbb szintjeit szoktuk bemutatni, de a felfedező túrákon felmegyünk ahhoz a bejárathoz, ahol annak idején 1930-as években a felfedezők jutottak be.
És akkor mi van azzal a résszel, ahol felfedezték a barlangot építkezés közben? Akkor az a telek akkor innentől kezdve már köztulajdonná vált?
Igen, az a telek üres maradt, tehát ott csak a barlang kijárata van jelenleg. Egy meredek lépcsősor vezet fel egyébként, úgyhogy egy kicsit szuszogós, de nagyon izgalmas szerintem ott felmenni. Erre minden hétvégén lehetőség van, váltakozóan vagy szombaton, vagy vasárnap délutánonként indítunk két ilyen túrát, úgynevezett felfedező túrát, de ezt egyes alkalmakkal összekötjük előadásokkal is. Lesz egy előadásunk a barlang kutatásáról, a kutatás történetéről és a jelenleg is zajló kutatásokról.
Ott a barlangban? Lent?
Van egy előadótermünk a fogadóépületben, ott lesz egy előadás egy vetítéssel, és utána barlangkutató vezetésével végigjárják a barlangot.
Tehát amit addig hallottak, akkor azt meg is lehet nézni.
Hát így van, megnézik azokat a helyeket is, ahol éppen a kutatás zajlik.
Minden biológia vagy földrajzóra így tudna lezajlani a gyerekek számára.
Így van, sokkal izgalmasabb ezt élőben. Egyébként egész évben bejelentkezés alapján tartunk föld alatti földrajzórákat is, mert természetesen maga egy egyszerű barlangtúra is felér szerintem egy földrajzórával, de ennek vannak kicsit kibővített változatai is, mind a Szemlőhegyi barlangban, mind akár az overallos, kúszós-mászós túra keretében a Mátyáshegyi barlangban.
És mi minden történik most márciusban, ami kifejezetten most a barlangok hónapjában elérhető, és máskor nem?
Maga ez a bátori barlanglátogatás is ilyen, felfedező túrák sem szoktak máskor lenni, de tartunk előadást, mint említettem, a barlangkutatástól. Lesz egy előadással egybekötött barlangtúránk, ahol az előadás a barlangi mentésekről fog szólni, hiszen ez is egy nagyon közérdeklődésre számot tartó téma. A tél során voltak denevérles túráink a Pálvölgyi barlangban, ahol a denevérekről tartottunk előadást, és a barlangba is úgy mentünk le, hogy megkerestük az ott telelő denevéreket, és megfigyeltük őket. Mivel a telelési időszak már véget ért, velük már nem nagyon találkozunk a barlangban, de mivel nagy volt az érdeklődés, ezért egy másik programot kezdünk el most, ahol nem csak a denevérekről lesz szó, hanem mindazokról az állatokról, amik a kőfejtőben élnek. Nem feltétlenül a barlangban, hanem a kőfejtő területén, de persze a denevéreket is szóba fogjuk hozni elég nagy mértékben. Valamint tartunk olyan barlangtúrákat, mind a Szemlőhegyi, mind a Pálvölgyi, mind a Budai barlangban, amik jóval információdúsabbak, mint egy normál barlangi vezetés. akár 2,5 órára is elhúzódhatnak, ahol tényleg, akit nagyon érdekelnek ezek a barlangok, azok geológus szakvezető segítségével minden kérdésükre választ kaphatnak ezeken a túrákon.
Ezek a túrák egészen különlegesek nyilván, mert nem ehhez szoktunk a hétköznapi életben. Ki az, aki alkalmas erre? Van, akinek esetleg nem ajánlják, hogy lemenjen egy barlangba?
Van olyan barlangunk, ahol vannak korlátozások, de például a Szemlőhegyi barlang az mindenki számára látogatható, olyannyira, hogy akadálymentes, tehát akár kerekes székkel, babakocsival is végig lehet járni a barlangot,
ugye
egy pici részétől eltekintve.
És az egy ilyen képet tettem, azt hiszem a Szemlőhegyi barlangban, ahol egy babakocsitoló anyuka látható.
Így van, ez nagyon népszerű
a kisgyerekisek körében. Ez található meg a műsorunk ajánlójában, a honlapunkon és a Spotify-on és mindenféle csatornán, ahol ez a beszélgetés majd később is elérhető lesz, úgyhogy ha valaki mondjuk ezt a képet akarja megnézni, akkor megkeresheti a Katolikus Rádió honlapján. Egyszerűen tényleg egy anyuka babakocsival sétálgat a barlangban. Ezt egyébként mióta lehet így ilyen könnyedén venni, gondolom, mert azért a barlangba jutás, a barlangászás, a barlang felfedezés azért az egy olyan komoly előkészületeket igénylő, ez egy komoly dolognak tűnik, nem mintha babakocsival komolytalan lenne, de most ez ilyen könnyedebbnek tűnt ezen a képen.
Így van, onnantól, hogy egy barlangot kiépítünk, vagy kiépítenek, onnantól bárki számára látogathatóvá válik. Az, hogy a Szemlőhegyi ennyire bárki számára, hogy ott a lépcsőket is sikerült kiküszöbölni, ez már csak a 2000-es években lett így kialakítva, de hát akár hordozóval, akár kisgyerekekkel lehet azért menni a többi barlangunkba is, nem mindegyikben. A Pálvölgyibe például szigorúan 5 éves kor és minimum 115 cm a látogatás feltétele, ugyanis ott nem csak rengeteg lépcsőn kell először le majd fölmászni, de ott még egy kis létrán is föl kell mászni. Tyúklétrának nevezzük, mert a lépései azért szélesebbek, biztonságosabbak, de hát kicsi gyerekkel ezt nem lehet megcsinálni.
Ugye már beszéltünk a cseppkövekről, hát ugye a barlangokból talán azért szeretnek sokan lemenni, mert ott ilyen nagyon érdekes formák láthatóak, akár a cseppkövek, vagy más szikla kialakulások után, mindegyiknek vannak ilyen érdekes nevei. Ugye anyós fej, meg is sorolhatnánk tovább.
Anyós nyelv,
az szinte minden barlangban van. Milyen ilyen érdekes jelenségekre hívja fel a figyelmet, amikor például ön visz oda embereket, turistákat, látogatókat.
Bevallom, én jobban szeretem, ha valójában a barlangról beszélünk, és nem a fantáziákról, de természetesen minden barlangban van olyan, amit azért mindig megemlítünk, például a Szemlőhegyében az anyós nyelv, vagy a boszorkány, ami mellett egyszerűen nem lehet úgy elmenni, hogy ezt ne említeni
Kik
meg az ember.
Ezeket a neveket?
Valószínűleg még a felfedezők, vagy az, aki először ránézett, és azt mondta, hogy ha, az ott úgy néz ki, mint egy boszorkányfej. Tehát ezek így a hagyományok alapján alakulnak
sárkányok
ki.
Sárkányok szoktak lenni, ilyen formák például.
Elefántok. Az elefánt egy nagyon tipikus állatok. Barlangi élőlény, igen. Ez több barlangunkban is megtalálható.
Ki gondolta volna, igen, hogy az elefánt az ott van. Hogy zajlottak például a felfedezések? Mert ugye hát látunk ilyen régebbi metszeteket, képeket, hogy szinte akkoriban vett utcai felszerelésben, ruházatban bemennek, és akkor ugye fáklyákkal megindulnak. Hát honnan tudták, hogy hova indulnak, hogy nem tévedtek el, tehát miféle bátorságra volt szükség tényleg abban az időben, mondjuk a 18-19. Században egy-egy ilyen barlangot felfedezni. Milyen leírások vannak ezekről?
Ez főleg a Baradla barlangról, az Aggteleki Cseppkő barlangról vannak ilyen leírások. Ez egy igazi hőstörténet volt, ahogy azt felfedezték, és egy igazi nagy kaland lehetett, hiszen az egy hatalmas barlang. Ahogy elképzelem, hogy nekem ott fáklyával és az akkori felszerelésekkel kellene végigmennem, hát ez tényleg kihívást jelent. A mi időnkben azért már egészen máshogy zajlik a barlangkutatás, viszont bocsánat, visszakanyarodnék még a látogatási lehetőség. Ugyanis kiemeltem a Szemlőhegyi barlangot, ahová bárkit szeretettel várunk, a Pálvölgyi barlangot, ahol kicsi gyerekkel nem lehet jönni, és idősebbeknek sem ajánlom, akiknek a 400 lépcsőfok néhol akár majdnem térdmagasságú, meg a létre az problémát jelentene, vagy ha valakinek valami mozgásszervi betegsége van, törött karláb, ő ne a Pálvölgyi barlangba jöjjön, valamint nem említettem az overállós barlang túráinkat, ahova szintén már gyerekeket is várunk, iskolás kortól, de idősebbeknek, nagyon erősen túlsúlyosaknak, vagy bármi klausztrofóbiásoknak nyilván ez a barlang sem ajánlott.
Ugye mondja, hogy betegségek, de hát vannak, akik kifejezetten azért mennek le a barlangba, mert ugye valamilyen légzőszervi betegségük van. Tehát ez például a barlangoknak egy előnye tud lenni, vagy ha gyógyulni vágyóknak, akik is tudnak, akkor ott lehetőséget adni.
Így van, a barlang levegője nagyon tiszta, nagyon párás, és tele van oldott kalcium és magnézium ionokkal, ami gyulladást csökkentő hatású, tehát tényleg jó, jótékony hatása van a légzőszervi megbetegedésekre.
A barlangászok akkor egészségesebbek ilyen, vagy ritkábban fordul elő náluk az ilyesmi?
Nem néztem még utána ilyen felmérésnek, azért azt is tudni kell, hogy nem minden barlangban ilyen ideálisak a körülmények. Vannak olyan barlangok, ahol kifejezetten poros a levegő, főleg itt a budai barlangban, ahol vízbeszivárgás esetleg nem mindenhol van, kicsit szárazabb a barlang. Azért lehet, mert a barlangban rengeteg agyag van. Ugye az agyag a mészkőnek az oldási maradéka, a mészkő az nem tiszta kalciumkarbonát, hanem agyagásványok is vannak benne, és még a szénsavas víz a kalciumkarbonátot kioldja, az agyagásványok ott maradnak. Ha ebben nem csak egy betonjárdán sétálunk, hanem az agyagon kúszunk, mászunk végig, akkor ezt azért eléggé fel tudjuk kavarni.
Ön szeret kúszni, mászni az agyagon, a barlangban?
Inkább fiatalabb koromban kúsztam, másztam, de igen, megvan a maga varázsa.
Voltak kalandjai, amikor, nem tudom, valami történt, eltévedt, vagy beszorult, vagy efféle módon valahogy ki kellett menteni, vagy...
Nem, ez egy nagyon...
Elfogyott, kialudt, nem tudom micsoda, tehát valami technikai probléma?
Nem, szerintem ez egy nagyon súlyos előítélet, hogy a barlangjárás, azt nem nevezném egy veszélyes sportnak.
Hát azért kuszodákban, ahol az ember egy picit megemeli a fejét, és hogyha a sisak nem volna rajta, akkor beverné, és akkor halljuk, hogy kopog a sisak, azért az
ott... De hát pont ezért van rajtunk a sisak, hogy ne történjen baj. Meg kell tenni minden biztonsági intézkedést, és akkor nagyon kevés a baleset. De egyébként, ha baleset van, akkor Magyarországon működik egy barlangi mentőszolgálat, akiket lehet riasztani, és ők kimentik a sérültet a barlangból. Tehát nem vagyunk magunkra utalva, nem kell attól félni, hogyha bármi történik a föld alatt, akkor ott fogunk elpusztulni, hanem van szakszerű segítség. Amire szerencsére nagyon ritkán van szükség.
És hogy lehet értesíteni a barlangi mentőket a barlang mélyéről?
A barlang mélyéről sehogy, valakinek ki kell jönni értesíteni a barlangi mentőket. De mivel a barlangászat egy csapatsport, ezért olyan nem fordul elő, hogy valaki egyedül kúszál a barlangban, és úgy történik vele valami.
Kedves hallgatóink, március a barlangok hónapja, ebből az alkalomból beszélgetek itt a stúdióban Márkus Katalinnal, a Dunaipoly Nemzeti Park Igazgatóság turisztikai barlangüzemeltetési vezetőjével, és egy kis zene után majd azt fogom kérdezni, hogy milyen a barlangban az élet, az élővilág. Szólt már néhány szót a denevérekről, de hát gondolom más élő lények is vannak ott, majd ezt fogjuk megtudni, hogy milyen ez a világ a zene után. Thank you. Folytatjuk a beszélgetést a Barlangok hónapja alkalmából. Vendégem a stúdióban Márkus Katalin, a Dunaipoly Nemzeti Park Igazgatóság turisztikai barlangüzemeltetési vezetője. És akkor lássuk, vagy halljuk, hogy mi minden van a barlangok mélyén, az élővilágot hogy tudjuk ott megtalálni. Denevérekről már beszéltünk, de hogyha valaki arra jár és hallgatja a vezetőt, akkor ott más ilyen kis apró lényekről is szokott lenni időnként.
Így van, bár nem a Dunaipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén szoktunk ilyen élőlényekről beszélni, ugyanis a mi barlangjainkban nem igazán vannak élőlények. Ahhoz, hogy élőlények legyenek egy barlangban, vagy inkább messzebbről kezdem, három csoportba osztjuk az élőlényeket attól függően, hogy hogyan viszonyulnak a barlangokhoz. Vannak a barlangidegenek, a barlangkedvelők és a barlangi élőlények. A barlangidegennek nevezünk mondjuk egy vaddisznót, amelyik bezuhant a barlangba, és nem jut már ki belőle. Barlangkedvelők a denevérek, akiket leginkább ismerünk, akik a barlangban töltik életük egy részét, legyen az a téli időszak, amikor hibernálódnak, legyen a szaporodási időszak, vagy a gyermeknevelési időszaka, de nem élnek a barlangban.
Csak ott lógnak, rendszeresen ugye, elhagyják.
Tehát használják a barlangot, élnek benne, de rendszeresen távoznak és kimennek táplálkozni, kint élik életük egyik részét. Az igazi barlangi élőlények azok, amik egész életüket a barlangban töltik, soha nem hagyják el a barlangot, és akár életképtelnek is lennének a barlangon kívül. Ebből nagyon kevés van, hiszen melyik az az élőlény, amelyik azt szeretné, hogy egy sötét, nedves környezetben legyen, ahol soha semmi fényt nem kap, és semmi nem
változik. Például most ő mindjárt mond rá.
Így van, Magyarországon a akteleki karszon, a barlangi vakrákok a nagyon jellemzőek. Ezek picike, egy centiméteres kis élőlények, ilyen fehéres, áttetsző testűek, hiszen nincsenek pigmentek a testükben. Ők teljes egészében a barlangban élik az életüket, viszont honnan kapnak tápanyagot vajon?
Hát a vízből valahogy.
Így van, a vízből, mert hogy ezekben a barlangokban folyóvíz van, ami a felszínről hoz be szerves anyagot. Nálunk a budai termálkarszton azért nincsenek állandó barlangi élőlények, mert nincsen folyóvíz, ami táplálékot hozna be a felszínről.
Tehát akkor ezek az élőlények, nincs olyan sok belőlük, de azért néhány van.
Így van. Viszont vannak például ősember. Barlangi halak egyébként, vagy akár, ha kicsit távolabbra megyünk Szlovéniába, akkor a Postojna barlang nagyon híres a barlangi vakgőtéről.
Igen, és ugye az ősember, ugye a műsor elején is említettük, hogy valamikor ugye ott élet volt, emberi élet is volt a barlangokban, és ezeket a nyomokat felszokták fedezni időnként. Hogy éltek ott az emberek? És milyen nyomaik vannak még most is a barlangokban?
Így van, az ősemberek is barlangkedvelő élőlények voltak valamikor, hiszen a barlang egy remek védett területet biztosított nekik. Nem kellett házat építeni, egyszerűen csak behúzódtak, és védte őket az esőtől, széltől, fagytól, a ragadozóktól egy védhető területet biztosított. Nagyobb barlangbejáratokban akár tüzet is tudtak rakni, tehát nagyon kedvező volt ez számukra.
Csak mert ezt a tüzet említi, ugye néhány barlangban láthatóak is ezek a kormok, ezek a nyomok, ezeket nyilván csak is az ember hagyhatta ott. Ezeket ott hagyják, vagy lepucolják a mai világlátás szerint, ezek jó helyen vannak ott, vagy pedig zavarják az ottani életet, például ezeknek az élőlényeknek az életterét?
Ezeknek az élőlényeknek az életterét biztosan nem zavarják, hiszen tehát nem kezdünk el most lepucolni egy barlangot csak azért, mert az ősember összekormozta.
Hát vagy a fáklyások annak idején a 19. század, talán Petőfi is mit, ha lett volna valamelyik barlangban.
Így van, a Baradla barlangban. Nem, lepucolni nem fogjuk, viszont ma már szigorúan tilos az összes barlangukban nyílt égésű lámpát használni. Régebben, akár még amikor én elkezdtem barlangászni a 99-ben, akkor még karbid lámpát használtunk. Ma már csak elektromos lámpákkal látogathatóak a barlangok.
Igen, ezek a karbidlámpás korszakok, még annak idején is a gimnázista koromban barátaimmal lementünk az Ördöglyukba,
Solymári Ördöglyukba, igen.
És karbidlámpával világítottunk, és eljutottunk valameddig, és akkor szerencsére ki is jutottunk, és amikor kijöttünk a barlangból, akkor tiszta kormos volt a képünk is. Megpróbáltuk zsebkendővel letisztítani a fejünkről, most még jobban elkentük a kormot magunkon, hogyha volt valakinek egy kis szakákája, az tényleg úgy nézett ki, mint egy ilyen busó, és akkor felszálltunk ott az autóbuszra, és akkor rajtunk röhögtek az emberek. Ezek a régi klasszikus időből való dolgok. De hát mostanában már azért minden átalakult, modern felszerelések vannak. Mit kell vinni mondjuk egy ilyen overallos túrára, mert ilyenekről is beszélt már.
Vannak olyan overallos túrák, ahol az embernek nem kell semmit vinni, mert mindent adunk, biztosítunk. Csak egy piszkolható ruhát az overall alá, egy olyan cipőt, amit nem sajnál, ha egy kicsit piszkos lesz, nem csúszik a talpa, jól tartja a bokáját. Mi pedig adunk overallt, sisakot és fejlámpát, és ezzel már be lehet járni például a Mátyáshegyi barlangot, ahol rendszeresen tartunk overallos túrákat. Ha az ember egy kicsit jobban érdeklődik és elkezd barlangászni, akkor ezeket a felszereléseket meg fogja venni magának. Valamint biztos, hogy felébred majd az érdeklődése a kötéltechnikás barlangok iránt is, ahol függőleges aknákon kell leereszkedni, hogy bejárhassa a barlang izgalmasabb részeit, és ehhez már kötéltechnikai felszerelést, beülőt, karabinereket kell vásárolni, a különböző gépeket.
De hát ez már egy másik szint. Gondolom, ők nem a barlangok hónapja alkalmából látogatnak le a barlangokba, hanem azért rendszeresen eljárnak oda. Kedves hallgatóink, nagyon szépen köszönöm Márkus Katalinnak, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság turisztikai barlangüzemeltetési vezetőjének, hogy eljött hozzánk, és beszéltünk a barlangokról, és ugye aki még a hátralevő két hétben érdeklődik a programok iránt, akkor azt megtalálja önöknél.
Így van, köszönöm a meghívást, és a dunaipoly.hu oldal programjai között lehet tájékozódni arról, hogy milyen barlangos programokkal várjuk még önöket.
Kedves hallgatóink, most Werner Reszte és Bólyás János nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra!
Elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 1 hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.